2 Krónikák 34, 18-tól 28-ig. És jelentette Sákán kancellár a királynak azt is, hogy Hilkijá pap egy könyvet adott át neki, és felolvasott belőle Sáfán a királynak. Amikor meghallotta a király törvényigéit, megszaggatta a ruháját. Majd ezt a parancsot adta a király Hilkijának és Ahikámnak, Sáfán fiának, Abdonnak, Míká fiának, Sáfán kancellárnak és Aszájának, a király őrvadi emberének. Menjetek és kérdezzétek meg az urat, hogy mit jelentenek a megtalált könyvigéi rám, meg Izraelben és Júdában megmaradtakra nézve. Mert az Úr nagy haragja áradt ránk azért, hogy elődeink nem tartották meg az Úr igéjét, és nem azt tették, ami ebben a könyvben meg van írva. Ekkor elment Hilkijá, és akit a király elküldött Hulda prófétanőhöz, aki Sallumnak, Tokhat fiának, Haszrál unokájának, a ruhák őrzőjének volt a felesége, és Jeruzsálem új város részében lakott, és beszéltek vele. Hulda így szólt hozzájuk. Ezt mondja az Úr, Izrael Istene. Mondjátok meg annak az embernek, aki hozzám küldött benneteket, ezt mondja az Úr. Én veszedelmet hozok erre a helyre és lakóira, mint azokat az átkokat, amelyek meg vannak írva abban a könyvben, amelyet felolvastak Júda királyának. Mert elhagytak engem, és más isteneknek töményeztek, hogy bosszantsanak engem kezük mindenféle csinálmányával. Ezért árad kilángoló haragom erre a helyre, és nem alszik ki. De mondjátok meg Júda királyának, aki azért küldött benneteket, hogy megkérdezzétek az Urat. Ezt mondja Izrael Istenek, az Úr, azokról az igékről, amelyeket hallottál. Mivel meglágyult a szíved és megaláztad magad az Isten előtt, amikor meghallottad kijelentését erről a helyről és lakóiról, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad a ruhádat és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak, így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel került sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira hozok. És megvitték a választ a királynak. Imádkozzunk. Uram, köszönöm, hogy összegyűlhettünk ma délelőtt, hogy dicsőítsünk téged is, hogy hallgassuk a te ígéret. Kérlek azért, hogy csendesítsd le a szívünket, hogy meghalljuk azt, amit ma üzenni akarsz nekünk. És kérlek mindezekért a helyekért is, ide hirdetőkért és hallgatókért, akik ma az országban a te ígéret beszélik, illetve hallgatják. Te áld meg a te ígéret, hogy ne térjen vissza dolga végezetlenül. Amen.
Kedves testvérek, egy vallomással tartozom. Nem tudom, hogy mi mindent csináltam 8 éves koromban. Tegnap a nővéremmel próbáltuk kisilabizálni. Akkor volt egy földrengés Berhidán. És mi azon a héten Kaposszegcsőn voltunk egy gyerekcsendes héten, és arra ébredtek sokan, hogy hát földrengés van, 110 akárhány kilométerre arrébb volt az epicentrum, de sokan fölébredtek rá 7 óra előtt. Én azt végig aludtam, de legalább egy emlék 8 éves tájékról. Aztán van még egy pár emlék onnan a csendes hétről leginkább, mert egyébként fogalmam sem is, hogy mi volt, meg hogy volt. De Jósiás királyt 8 évesen tették királlyá. 8 évesen. Biztos vannak, akiknek nincs olyan messze az időszak, 8 éves, el tudja képzelni, hogy milyen egy 8 éves. Valaki a gyermekén látja. Jósiás király 8 éve, Jósiás 8 évesen lett király. Aztán 16 évesen odaszánta magát Istennek. 16, még csak 16. De igen alaposan odaszánta magát Istennek. A Biblia egészen úgy beszél róla, hogy nem volt hozzá hasonló király ő előtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes törvénye szerint, és utána sem támad hozzá hasonló. Aki ennyire megtért volna. Tehát 8 és 16 éves kora között valószínűleg elindult azon az úton. És 16 évesen tényleg rá is lépett arra az útra. És aztán azt olvassuk, hogy 20 éves, amikor elkezdi megtisztítani az országot. Aztán 21 éves, amikor Jeremiás, a próféta szolgálatba áll. És elkezdi hirdetni az Isten igéjét. És Jósiás 26 éves, amikor a templomra is rátér, és azt is elkezdi megtisztítani. 26 frissen kikerült egyetemista. Még nem valami idősebb ember. Szegény feleségemnek kell velem vesződnie néha-néha, amikor azt mondom, hogy nekem még azért egy pár évre szükségem van, hogy bölcsességet meg élettapasztalatot szedjek magamra, 10-20-30, de itt van egy olyan történet, ahol látjuk azt, hogy egy fiatal ember komolyan veszi Isten igéjét, 16 évesen valami hihetetlen döntést hoz, és kihatása van egy egész országra. És persze nem mindannyian leszünk királyok, nyilván, de a döntésének súlya van. Néhány évvel ezelőtt tanulmányoztam a rock történelmet, és azt találtam, hogy akik megváltoztatták a világot, azok 15-21 évesek voltak. És az egész világ megváltozott. Most csak negatív irányba kell változtatni a világot, vagy lehet változtatni a világot fiatalon? És itt van Jósiás egy jó példa, hogy 16 évesen valami nagyon jó kezdett el munkálni maga körül. És nem kell ahhoz öreg embernek lenni, mondom ezt másoknak nekem, igen. 26 éves, amikor elkezdi a templomot megtisztítani, és ezt a történetet, ennek a következményét olvastuk most föl, amikor megtalálják a törvénykönyvet a templomban. És aztán eljutatják a királyhoz, és a királynak felolvasnak belőle. Ahogy a király hallgatja, az egy nagy tanulság nekem. Én erről szeretnék most bizonyságot tenni. Ahogy Jósiás végignéz az eddigi cselekvényein, azon a 10 éven, vagy éppen az egész életén 26 éven végignéz, hogy mit tett. Végigméri, hogy hogyan tisztította meg az országot, és nem csak Júdát, ugye ketté szokott országról beszélünk, nem csak Júdát, hanem egy kicsit följebb ment, jól belenyúlt még Izraelbe is, aminek a királyát akkor már azért elvitték az asszírok, de jól átlépi a határát. És mindezt azzal a tudattal, hogy ő odaszánta magát Istennek, és az Isten törvénye szerint akart élni. És végignézi ezeket a jó tetteit. És hogy a jó szándék vezette őt. És azt mondja, hogy édes kevés. Megszaggatja a ruháját, a gyásznak, a fájdalomnak a jele. Azt mondja, hogy mindez a jó szándék, édes kevés Isten előtt. Azt is mondhatjuk, hogy most találták meg a törvénykönyvet. Tehát nem is ismerhette annak a pontos tartalmát. És én egy kicsit arra gondolok, hogy tulajdonképpen mi is így vagyunk, hogy hiába van a birtokunkban a teljes szentírás, nem feltétlenül ismerjük azt teljesen úgy, ahogy ismernünk kéne. Jósiásnál még ez annyival indokolható, hogy nem is volt a birtokában, de nem mondja azt, hogy hát nem ismerhettem, hát akkor mosom kezeimet, engem a jó szándék vezetett, a teljes tudásom birtokában helyesen cselekedtem. Nem, nem ezt mondja. Nem hárítja át a felelősséget az ő szüleire, a előző királyokra, mondván, hogy hát ők építették ezt a rakásromot itt az országba, ők tettek tönkre mindent, ők fordultak el Istentől, én próbáltam megtenni, amit lehetett, visszahozni az embereket. Megszólal az életében Isten. Istennek az igéje élő és ható lesz. Vajon mi mit tennénk akkor, hogy megszólalna Isten igéje? Ha valaki felolvasná, és úgy belenyilalna az életünkbe. És ne felejtsük el azt, hogy Jósiás hívő ember volt. Isten félő ember volt. És a jó szándék vezette, maximálisan. És amit tett, az nem kevés volt. És ezzel a háttérrel mondja azt, hogy édes kevés. És gyászol, megszagadja ruháit. Mondhatta volna azt is, hogy Uram, te a szíveket vizsgálod, látod, hogy az én szívem tiszta, teljesen odaszántam magam neked. Mindent megtettem. Nem csak magamat húztam magam után, vagy vontam te utánad, hanem tényleg ott van az egész lényem. De nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy kevés, kevés, kevés. És egy nagyon jó példa mégis ebben. Nem az a érzése, hogy kevés, hanem inkább annak a viszonylatában, hogy Isten előtt állva kevés az, amit teszek, amit hittem, amit gondoltam. Isten előtt állva, Istennel szemben. Én valahol úgy látom, hogy az a magatartás volna a helyes a mi részünkről is, amit Jézus egy példázatában mondott a farizeus és a vámszedő imádságánál. Hogy a farizeus azt imádkozza, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. De másik példázatban is hasonlóképpen gondolkozott, és adta tudtunkra az Úr Jézus, hogy mi a helyes magatartás. A tékozó fiú példájában, amikor hazafele megy, hogy nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. Hogy nem sorolja el azt, hogy én beleszülettem a te országodba, és sok minden jót tettem, még nem aztán elhagytalak, vagy hogy most már jövök visszafele, értékeld már. Hogy Jósiás is mondhatta volna, hogy nézd, a szívem az tökéletes volt. Értékeld már. Az Istennel szemben a magatartásunk az inkább ez kell, hogy legyen, hogy kevés az, amit én tudok hozzátenni. Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek. Amikor meghallja Isten szavát, akkor meghajol Jósiás Isten előtt. És talán az igeismeret hiánya sok minden hozható föl példának vagy mentségnek, de nem ezt teszi. Hanem azt mondja, hogy a bűn az tényleg bűn. Most lehet, hogy nem volt az tudatos, amit elkövetett. De hogyha végignéz az életét, és hallja Isten igényét, és annak a fényében azt látja, hogy bizony ez is kevés volt, ott még mindig ott vannak az áldozóhalmok, hogy Isten azt mondta, hogy csak Jeruzsálemben legyen az áldozatnak helye, és még mindig van egy csomó hely az országban, ahol még mindig áldoznak. Hogy ezek azért bűnök. És van egy csomó mulasztás is. Nem ismerte Isten igényét? Akkor az mulasztás. Néha az az érzésem, hogy kicsit úgy elbagatelizáljuk a bűnnek a súlyát, a kérdését. Hogy ez csak ilyen tévedés, nem tudtam róla, nem ismertem, fogalmam sem volt, csak a hazugságra mit szoktak mondani, lódítás, meg nem tudom én miket szoktak, tévedés. De hogyha a bűnnek a súlyát elvesszük, akkor miért lenne nagy az evangélium? Az, hogy Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Hogyha nincs meg a bűnnek a súlya, miért magasztalnánk és dicsőítenénk Istent? Egy történet jutott eszembe, amikor Dávid vétkezett Úriással és Becsabéval, és aztán Isten elküldte Nátán prófétát. És Nátán egy példázatot mondott neki, és Dávid hát nem ismert magára, hanem hát megmondta, hogy annak a bűnös embernek mi a jutalma, a büntetése. És akkor Nátán azt mondja, hogy te vagy az az ember. És ugye eljátszottam ebben az évben a gondolattal, elkezdtem valahol összeírni, hogy vajon mi, hogy reagáltunk volna? Talán azt mondtuk volna, hogy nem, én vagyok a király, te csak egy országos alattvaló vagy, úgyhogy csend. Vagy nem tudtam. Vagy sok minden gondolatot föl lehetne hozni, enyém a hatalom, vagy ő is csak egy bárány volt. Nem tudom, sok mindenben ki lehetne magyarázni, hogy Dávidnak miért lett volna igaza Nátánnal szemben. És Dávid nem így cselekszik, hanem azt mondja, hogy igen, Uram, ellened vétkeztem. Egyedül ellened vétkeztem. És aztán írja meg azt a csodálatos Zsoltárt, ami nekünk mind a mai napig egy nagy tanulság. Ott van a Jósiásban is a jó szándék, és egy hívő ember. De mégis Isten igéje előtt megalázza magát. megszaggatja a ruháját, azt mondja, hogy nekem fáj látni azt, hogy mi Isten igéje, és látni azt, hogy milyen kevés az, amit én építettem föl az elmúlt években. Mint kegyes király, ismerhette Isten igéjét, hiszen nem véletlenül telik el 10 év, 16 éves kora óta, vagy éppen 8 éves kora óta, 26 éves koráig. Sok mindent cselekszik, sok mindent megtesz. Ismerte Isten igéjét elég jól. De most, amikor előkerül a törvénykönyv, most még jobban megismerheti. Akkor kiderül az, hogy ja, hát azért mégse ennek a fényében tettünk mindent. Sok mindent igen, de nem mindent. És Isten igéje valóban élő és hatóvá lesz az ő szívében. És olyan jó azt látni, hogy megalázza magát Isten szíve, vagy Isten színe előtt. Itt állunk mi is év végén, az utolsó vasárnapon. És hogyha visszatekintünk ebbe az évbe, akkor vajon mit látunk? Hogyan értékeljük ezt az évet? Milyen volt? A mulasztásainkat látjuk még, a bűneinket látjuk még. Volt-e helye Istennek a reggeleinkben? Volt-e helye az étkezéseinkben? Volt-e helye a tanácsadásban, a gyermeknevelésben? Volt-e helye, amikor a szülőkkel beszélgettünk? Vagy éppen megmondtuk a véleményünket nekik? Van-e Istennek helye az életünkben, vagy ahogy most nemrég olvastuk, hogy nem volt hely a szállóban. Ezért Jézusnak egy jászolban kellett megszületnie. Nem volt hely a jobb helyeken. Egyáltalán látunk-e még bűnöket az életünkben, vagy egy ilyen minden ember bűnös felkiáltással úgy elmismásoljuk ezeket. Néha talán inkább ködösen szeretnénk ezt látni, hogy mik a mi vétkeink, mik a mi bűneink, hogy leborítani egy szép lepedővel, nem emlékezni rá, nem gondolni rá, mert azért mégiscsak marcangoló, meg hát mégiscsak van evangélium, és hát az Úr Jézus ezek miatt a bűneink miatt halt meg. És nem is ez a lényege, nem az önmarcangolás a lényege, hogy lássuk a mi múltévi tetteinket, mulasztásainkat, hanem a bűnnek a természete az, hogy elválaszt. Elválaszt Istentől, és elválaszt az embert embertől, és elválasztja az embert is. Ez a bűnnek a természete. A sátánnak meg a természete az, hogy nem olyan nagy probléma, kendőzzük el, kenjünk be, nincs itt semmi probléma. Meg a másik természete az, hogy na látod, vétkeztél, ebből a kiút nincs. Ez a sátánnak a természete. De nem is az a célja a bűnök látásának, hogy elmerüljünk benne, aztán sajnáljuk magunkat, meg összeroskodjunk a súlya alatt. Nem ez a célja. Nem az önmagunk körülforgás. És nem a pszichológiai modern gondolkodása, hogy ne gondolj rosszra, csak pozitívan gondolkodj. Nem ez a kiút, és nem ez a felemelkedés. Azért kell, hogy lássuk a mi bűneinket és mulasztásainkat, hogy Isten maga tudjon fölemelni bennünket Jézus Krisztus által. Hogy Jézus Krisztus keresztje az nem véletlen volt, nem véletlen áll. Hogy nem véletlen áll itt a kereszten, vagy a hátam mögött a teremben sem. Hogy abban van a mi erőnk. Hogy Jézus Krisztus valóban meghalt a mi bűneinkért, és fel is támad. És azok a bűnök, amiket megvallunk ő előtte, azok összekötnek vele. És amiket nem vallunk meg előtte, azok elválasztanak. Ez a lényege annak, hogy érdemes a mi bűneinket, mulasztásainkat igenis felszínre hozni. Nekem ebben az évben ez lett egyébként valahogy hangsúlyos. Jézusnak ez a nagyszerű munkája a kereszten, hogy vannak, igenis vannak bűneim és mulasztásaim, de Jézusra pont ezért van szükségem. Nem azért, hogy elkendőzzem a bűneimet, nem azért, hogy pozitívan gondolkodjam, hanem azért, mert Jézus Krisztus ezek miatt kellett, hogy meghaljon és így van az én megváltásom is. Ahogy Dávidnak a történetét olvassuk és olvasom, nekem újabban az jut eszembe, hogy nem vagyok én sem, nem vagyunk mi sem különbek, mint Dávid. Bukott. Bukunk és buktunk ebben az évben is. És bukni is fogunk. Ha Dávid is bukott, akkor mi is fogunk. Ha ismerjük magunkat, akkor nagyon jól tudunk, hogy tudjuk azt, hogy hogyan fogunk, hogy bukunk, hogy elbukunk. Az én imádságom inkább az, hogy Isten engedje meg azt a lépést is, ami Dávidnál is megvolt, a helyreállás. Egy Dávidról azt mondja Isten, hogy szíve szerint való fiatal ember volt. Szíve szerint való király. Miért? Azért, mert mindig törekedett arra, hogy visszatérjen Istenhez. Hogy rendezze a kapcsolatot Istennel. És nem, tehát hogyha meglátott egy bűnt, akkor nem azt mondta, hogy jó van, majd alszunk már kettőt hármat. Hanem rendezni a kapcsolatomat Istennel. Nem az volt a szenzációs benne, hogy nem vétkezett soha. Ha nézzük a fiatalkorát, rengeteg bűnt tudnánk felsorolni. De mindig vissza akart menni Istenhez. És teljesen mindegy, hogy milyen mélyre került, akkor is vissza akart kerülni Istenhez. És rendezni a kapcsolatát vele. És ez egy zseniális az Ószövetségben, Újszövetségben egyaránt, hogy leírja a bűneit a nagy embereknek is. Akkor talán így nézhetünk mi is szembe a magunkéval és Istennel, hogy jó lehet, vannak bűneink és tetteink, és mulasztásaink, és gondolataink, és szándékunk. És az ember szándéka, szívének szándéka ifjú korától gonosz. Ez Isten diagnózis arrólunk. Amit az Újszövetségben úgy olvasunk, hogy minden ember létezett. De nem csak minden ember ott a messzeségben, meg itt közülünk is, stb., hanem én magam. Hogyan bukok, hogyan buktam, és volt-e helyreállás? Lett-e nagyszerű örömhír a kereszt üzenete? Hogyan reagálunk a bűneinkre? És amikor Isten azt elénk hozza, és felnagyítja. Azt olvastuk, hogy Jósiás megszaggatta a ruháit. De nem állt meg itt. Nem állt meg itt. Nem csak a gyász a célja, nem csak az önsajnálat, az önmarcangolás, a magunk körül forgolódás. Egy nagyon jó dolgot olvasunk róla. Azt mondja, hogy menjetek el és kérdezzétek meg az Urat. Kérdezzétek meg Istent, mi a véleménye. Lehet, hogy egyedül kevés vagyok hozzá. Kérdezzétek meg ti az Urat. És akkor elmennek az emberek, és megkérdezik az Úr egyik szolgáját. Az az ige jutott eszembe, hogy látva Jósiás eddigi tettét, 8 évesen király lesz, elkezd Isten keresni, dönt az Úr mellett, és az egész országot oda vezeti és oda kényszeríti Isten mellé. Az az ige jutott eszembe, hogy közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Mert most elérkezik az az időpont, amikor Isten igéje megszólalt egyrészt az ő igéjében, de azt valaki aztán elkezdi magyarázni egy prófétanő. És ott Isten valóban meg is szólal. És hogy mi következik ebből, azt majd mindjárt látni fogjuk. Jósiás tehát teljes szívével kereste az Urat, és most azt mondja, hogy küldjetek embereket, el is küldenek egy asszonyhoz, Huldához, egy prófétanőhöz. Hát ugye érdekes a felvetés, a gondolat, hogy miért Huldához? Miért nem a papokhoz? Én messze menő következtetést nem merek levonni az ilyen főmondatokból a Bibliában, csak az jutott eszembe, hogy a papok megtalálták a törvénykönyvet a templomban. Hogyha már a papoknak meg kell találni a törvénykönyvet a templomban, akkor ott már lehet, hogy problémák vannak. Hogyha már nekik is nagy meglepetés, hogy ja, hát itt van egy ilyen furcsa könyv, akkor ott lehet, hogy komoly problémák vannak. De azt is olvastuk, hogy Jeremiás is elkezdett munkálkodni, amikor Jósiás 21 éves volt. És Jeremiás Júdában, ahol Jósiás király volt, ott kezdett el Júda ellen profétálni. Az azért nagy meglepetés, mert már mondhatnánk azt, hogy hát uram, nem látod, hogy most egy kis felvirázás, lelki fellendülés van folyamatban? Hát Uram, nem látod, hogy Jósiás most már x éve elkezdett keményen dolgozni azon, hogy megtisztítsa az országot, és csak Jahvénak, az egy igaz Istennek szolgáljon. Hát nem látod ezt? És aztán Jeremiás elkezd munkálkodni, és 5 éven keresztül folytatja az ő szolgálatát, és az 5. évben találja meg ugye a könyvtekercset a papság, és kérdezhetnénk, hogy miért nem Jeremiáshoz küldi el az embereket. Hát, talán mert Jeremiás vagy fiatal volt, vagy nem volt Jeruzsálemben, sok mindent gondolhatunk, nem hozzá küld. És hogy Jeremiás miért olyan keményen beszél a néppel? Talán épp itt van a válasz is, a néppel beszél keményen. Mert azt olvassuk, hogy Jósiás tényleg mindent megtesz. Mindent megtesz azért, hogy az embereket közelebb vigye Istenhez. És úgy olvassuk róla, hogy a 33. versben, a fejezet végén, hogy nem is tértek el az ő egész életében őseik Istennétől, az Úrtól. És utána? Vajon csak a király kedvéért szolgáltak Istennek az emberek? És hogyha ez így van, akkor nem volt jogos Jeremiás kemény beszéde? Hogy emberek, ha meg nem tértek szívetekből. Hát miért csak Jósiás tért meg szívéből az Úrhoz? A többieket miért nem lehet erre rávenni? Persze, ki lehet vágatni az áldozóhalmokat, el lehet, vagy össze lehet töretni az összes bálványszobrot, tönkre lehet tenni, meg lehet szentségteleníteni az összes bálvány áldozóhelyet, de a szíveket nem lehet mások helyett helyreállítani és Istennel összekötni. Minden esetre nem tudjuk, én legalábbis nem tudom, hogy miért nem Jeremiáshoz küldetett, vagy miért nem oda mentek a követek, de a követek elmennek és Huldához mennek megkérdezni, hogy mi a véleménye Istennek a megtalált törvénykönyvről. Ki volt ez a Hulda? Azt olvassuk, hogy egy ruhaőrzőnek az unokája. Hogy milyen ruhát őrzött, valószínű vagy a királyi ruhát, vagy pedig a templomi ruhákat őrizte, tehát, és valószínűleg Manassénak az idejében. Tehát hallhatta azokat az igéket, amiket Manassé ellen, Jósiás nagyapja ellen mondott Isten a proféták által. Én beismerem azt, hogy nagyon sok a feltételezés meg a ha, mert nem tudjuk pontosan. De azt látjuk, hogy mit mond Hulda. Nem kezdi el mismásolni a dolgot, meg kenni jobbra-balra, hogy Isten a szíveket vizsgálja, minden rendben lesz, szuper dolgokat cselekszel te, csak így tovább. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, ami le van írva a törvénykönyvben. Hogy igen, királyom, tényleg így lesz, ahogy meg van írva. Bárcsak ilyen értelemben mi is proféták lennénk. Hogy azt mondjuk, ami az Isten igéjében le van írva. Hogy mindannyian, amikor olvassuk Isten igéjét, azt mondjuk, hogy ez így lesz, ez így van. Mindegy, hogy mi történik, mindegy, hogy mi van megírva, vagy milyen érzéseink vannak, az Isten igéje úgy van és úgy lesz. De egy másik értelemben is proféta, mert valóban kapott ő kijelentést az Úrtól, mert azt a személyes üzenetet küldi Jósiásnak, nem a népnek, Jósiásnak, mivel megaláztad magad előttem, megszaggattad ruhádat, és sírtál előttem, azért én is meghallgatlak. Így szól az Úr. Őseid mellé foglak tétetni, békességgel kerülsz sírodba, és nem látod meg azt a nagy veszedelmet, amelyet erre a helyre és lakóira hozok. Mert ugye a törvénykönyvben az is benne van, hogyha elhagyják Istent, az emberek, az ő népe, akkor Isten is el fogja hagyni az ő népét. És a népet is kiszolgáltatja az ellenségeinek. Jeremiás igéjét is ismerhette Jósiás, 5 éve legalább, és most Hulda is ugyanazt mondja, mint Jeremiás, hogy az ítélet az nem kerülhető el. Túl sok van a rovásán Izraelnek, Júdának. De egy olyan biztató igét mond, hogy az ítélet kitolható. Miért? Azért, mert megaláztad magad Isten előtt. Mert nem gondoltad magad, ó, én király vagyok. Nem gondoltad magad, hogy magadat többnek, mint az Isten igéje. Nem emelkedtél fölé Isten igéjének. Nem mondtad azt, hogy ah, tűzbe vele. Ilyen király is volt. Hanem megaláztad magad Isten előtt. És azt olvassuk itt, hogy Jósiás sírte. Hogy Jósiás sírt. Sírt a mulasztásain, a bűnein. Sírt azon, hogy mi lesz ezzel a néppel. Vajon mikor volt utoljára ilyen bűnlátásunk, hogy még sírva is fakadtunk talán a mulasztásainkon, a bűneinken, és hogy mi lesz ezzel a néppel. És azt mondja Hulda, hogy később lesz ez az ítélet. Kitolja Isten. Gondoltunk már arra, hogy amit mi teszünk, annak komoly kihatása és következménye van a kisebb-nagyobb körre, ami körülvesz bennünket. Mert itt ezt olvassuk. Néhány héttel ezelőtt a csoportórán Illéssel foglalkoztunk, ahogy Illés imádkozott, és nem volt víz, nem volt eső, aztán megint imádkozott, és lett eső. És azóta is nagyon sokszor gondolok arra, hogy nem azért van eső, mert ez a természet természetes körforgása, természetes rendje. Nem azért van eső, mert muszáj neki esni, hanem azért, mert Isten adja. És nem azért van nekünk jó létünk, mert olyan sokat dolgozunk, és olyan szépek és okosak vagyunk, hanem mert Isten adja. És nem azért történik ez meg az, mert mi olyan jók vagyunk, vagy mert ez a természet rendje, hanem mert Isten adja. Tessék elolvasni Malakiás könyvének a végét, ahol Isten a tizedről beszél. Hozzátok be a tizedet, ami az enyém. És akkor ilyeneket mond, hogy akkor majd adok esőt, és akkor majd nem adok kártevőt, amelyik megeszi a termést. Mert nem csak egy jó kiadós csapadékos időszak kell ahhoz, hogy megnőjenek a növények, hanem a kártevők előzése is. És azt mondja Isten, hogy ennek is az uraim vagyok. Nem azért történnek dolgok, mert mi olyan ragyogóan döntünk és cselekszünk, hanem mert Isten odaáll mellénk. És itt is ezt olvassuk, hogy Jósiás dönt, és egy nagyon jó döntést hoz. Aláll Isten igényének, engedelmeskedik neki. És kihatása van ennek az egész népre. És ez nem automatizmus, hanem Istennek az aktuális cselekvése. Nem igaz az, hogy a gép forog, az alkotó pihen, évmilliókig eljár tengelyén. Nem. Isten mind a mai napig beleavatkozik a mi életünkben is. Hulda elég bátor volt ahhoz, hogy azt mondja, amit talán egy királynak nem illik mondani, amit talán kemény beszéd volt. De mégis Isten munkálkodott a királynak a szívében is. És azzal, hogy Hulda csak aktualizálta, és alkalmazta Isten igéjét alkalmazta, azáltal Jósiásban is még inkább elindult valami. Ugye megint gondoljunk arra, hogy Jósiás egy istenfélő hívő ember volt. Egy komoly döntést is hozott. A jó szándék vezette minden döntésében és lépésében. Komolyan megtért Istenhez. És amikor megtalálják a törvénykönyvet, akkor is oda alászkodik Isten elé. Mondhatjuk azt, hogy nagyon jó ez az előélet. És most miért nem azt mondja, hogy Uram, hát nem ezekre nézel, hát most már aztán elején van az egészből. Hogy miért nem jutalmazod már meg azt, amit csináltam eddig. Egy kicsit pozitívabban is gondolhatnál már rám. És nem ezt mondja. Nem reklamál Istenre, hogy miért nem teszed már jobban meg, és már tényleg egy kis ajándékot is juttathatnál, annyi mindent csináltam én neked. Nem ezt mondja. Mit csinál? Szövetséget köt az Úrral. Még inkább oda kényszerül Istenhez, és az egész népet még inkább oda kényszeríti Istenhez. Olyan szép ez, ahogy felsorolhatná az elmúlt évek, évtizedeknek a jó cselekedeteit, de nem ezt teszi, hanem azt mondja, hogy én még kevés vagyok, de még inkább oda akarok kényszerülni az én Uramhoz és Istenemhez. Ha már ennyi kegyelmet és ajándékot adott nekem, ha már azt is mondja, hogy rám nézve, mivel megaláztam magam, kitolja az ítéletet, ezért én még inkább neki akarok szolgálni. Még inkább össze akarom kötni magam az életemet vele. Nemrégen olvastam a szövetség ládájáról, ugye a Szentek Szentében volt ez benn, és arra gondoltam, hogy nagyon sok nép, amikor az ő Istenének áldoz, az Istenét valahogy ki akarja ábrázolni, akkor ott van valami, egy szobor, egy áldozóhalom, vagy akármicsoda. A zsidóknál viszont a legértékesebb dolog az a szövetség ládája volt. Szinte üres. És eljött az az idő, amikor tényleg semmi nem volt benne. Mi volt benne? A szövetség két kőtáblája. Eredetileg a szövetség két kőtáblája, semmi más. Nem volt ott angyaljelenés, bár ugye angyalok, kérubok voltak a tetején, de nem történtek ott nagy dolgok. Nem volt ott áldozás, meg semmi sem. Ez benn volt elzárva a Szentek Szentjében. Mégis ez volt a legértékesebb Isten népének. A szövetség két kőtáblája a szövetség ládájában. És ez a legfontosabb, hogy az Isten szövetséget kötött velünk. És ezt a szövetséget erősíti meg itt Jósiás. És mondhatnánk azt, hogy ez még mindig ilyen csinálás ízű, de nem az, mert ugye az új szövetségben élünk, amikor Isten egy új szövetséget kötött velünk. A törvényét a hústáblája, a szívünk hústáblájára írta. Egy új szövetséget, ami ugye azt is jelenti, vagy eredetileg azt jelenteni, hogy végrendelet. Hogy ezt nem lehet megmásítani. Ahhoz két fél kell, de az egyik az aktív, a másik az inkább csak elfogadó. Az inkább csak el tudja fogadni azt a végrendeletet. Az Isten új szövetséget kötött velünk az ő fiában, Jézus Krisztusban, mert hogy mi nem tudjuk megcselekedni azt az első szövetséget sem. És olyan jó, hogy ezt ünnepelhetjük, hogy valóban Jézus Krisztusban minden bűnünk rendezve van. Minden mulasztásunk, minden gondolati vétkünk, minden gonosz szándék a szívünkben. Rendezve van Jézus Krisztusban. De azt tanulhatjuk Jósiástól, hogy akármennyire is rendben van minden, van olyan, hogy nem ismerem eléggé az Isten igéjét, és még inkább oda tudom szentelni az én életemet, gondolataimat. Az én egész lényemet. És ezt kívánom, hogy most, amikor visszanézünk a elmúlt évre, ha látjuk is magunkat, ha látjuk is a cselekedeteinket, lássuk meg a mi mulasztásainkat, vétkeinket, de legyen nagyszerű az a hír, amit Jézus Krisztusban megkaptunk. Amit most néhány nappal ezelőtt ünnepeltünk, hogy megváltó született erre a világra. Hogy van teljes váltság a mi bűneink alól. És a mi szövetségünket megújíthatjuk a mi Urunk Jézus Krisztussal. Imádkozzunk! Urunk Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te előtted állhatunk meg. Te látod a mi múltunkat, látod a mi évünket. Te látod, hogy milyen évet zárunk, milyen volt, mi mindennel volt tele ez az esztendő. Hogy kinek a betegség éve volt, kinek a munkanélküliség, kinek a csupa munka éve, kinek a gyász éve. Látod a mi gondolatainkat, amiket gondoltunk, a mi felháborodásunkat, lázadásunkat, önsajnálatunkat is. Látod a mi mulasztásainkat. De szeretnénk mi is komolyan látni a mi bűneinket, és szeretnénk annak a súlyát megadni, ami valóban előtted értéke van. Hogy te milyennek láttad, látod a mi életünket, a mi vétkeinket. És szeretnénk nagynak látni a te keresztedet, a megváltást. és szeretnénk megújítani veled a mi szövetségünket. Köszönjük neked azt, Urunk, hogy adsz olyan pontokat az életünkben, amikor elcsendesedhetünk, megállhatunk. Te látod a nagy kavalkádot, a nagy sürgés forgást, pont az ünnepnapokon is. Kérünk azért, hogy hadd állhassunk meg te előtted. És kérünk, hogy te világíts rá a mi vétkeinkre, és kérünk azért, hogy te világíts rá a te keresztedre. Köszönjük, hogy pont a mi vétkeink, bűneink miatt jöttél el. Köszönjük mindenható Istenünk, hogy szövetséget kötöttél velünk. Nem azért, mert mi olyan szépek, jók és okosak vagyunk, hanem mert annyira szeretsz bennünket. És köszönjük neked, hogy új életre hívsz, engedd, hogy egyre jobban megismerjünk téged, és egyre hálásabbak legyünk azért a sok ajándékért, azért a kegyelemért, amit tőled kaptunk. Köszönjük neked, hogy te a tenyereden hordoztál ebben az évben is bennünket, hogy itt lehetünk, te előtted lehetünk, te látod szívünk mostani gondolatait is, a mi problémáinkat és nehezeinket is. De köszönjük neked, hogy azt hallhattuk, hogy te a kezedben tartod a mi életünket, hogy te tudod, hogy mi van velünk, és hogy aktívan cselekszel a mi életünkben is. Hadd forduljunk teljes szívünkkel újból és újból te hozzád. Hadd újítsuk meg napról napra a mi szövetségünket veled. Ez az, amit mi tenni tudunk, mert a mi cselekedeteink is édeskevesek te előtted. De köszönjük, hogy nem is a mi hitünkre kell hivatkoznunk, nem is a mi cselekedeteinkre, nem magunkra, nem a múltunkra, végképp nem a őseinkre, hanem arra, hogy te, amit mondasz, az igaz, hogy te hű és igaz vagy, hogy te nagyhatalmú hős király vagy, aki, amit mondtál, nem vonod vissza, és hogyha megbocsátottad a mi bűneinket, az úgy van, és hogyha megerősítesz és megszilárdítasz bennünket, az úgy van, és hogyha, ahogy hallottuk a felolvasott igében is, ültettél az Istenbe a mennyei trónba, akkor az úgy van. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, mindazt a jót, amit elhoztál nekünk, és az, hogy nem csak ezen a földön kell élnünk és így gondolkoznunk, hiszen te látod, hogy évről évre idősebbek vagyunk, sokak ereje már fogytán van, és egyre inkább fogy, és egyre inkább szembesülnünk kell azzal a gondolattal is, hogy oda át, szemmel még láthatatlan helyen folytatjuk a mi örök életünket. Hadd tűzzük ki célul magunk elé azt a te országodat, ahol örökké veled lehetünk, ahol nem megfosztasz valamitől, hanem kiteljesíted a mi életünket. És hadd dicsérjünk és áldjunk és magasztaljunk azért az életért, amit nem a mi érdemeink szerint, de mégis megadtál nekünk. Hadd higgyünk benned minden helyzetben, Urunk Jézus Krisztus. Amen.